Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A mai műsor vendége Kállai Ubul Tamás, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének, valamint a Pax Hungarica Keresztény Diákszervezetek Szövetségének az elnöke. Azon kevesek közé tartozik, aki vissza tudja vezetni a családfáját a tatárjárásig. Familiája számos nagy embert adott a magyar közéletnek, a magyar kulturális és tudományos életnek, de ha a szükség úgy hozta, munkás emberként is megállták a helyüket. Régebbről ismerjük egymást, és tegező viszonyban vagyunk. Kedves Ubul Tamás, kezdjük a neveddel. Nekem volt gyerekkoromban egy osztálytársam, Ubul, de egyébként te vagy életem második Ubulia. Nagyon ritka név, és általában Tamásként mutatkozol be, de eredetileg Ubul vagy. Kicsoda Ubul, Szent Ubul, van-e ilyen?
Hát Szent Ubul nincsen, én a 13. Ubul vagyok a családban.
A Kállaiak között? A
Kállaiak között, ugye 1200-as évektől van nyilvántartás arról, hogy milyen neveket viseltek a család elődjei, de amikor hát az én keresztelésemre sor került, akkor nem találtak szentet az Ubulra vonatkozóan.
Én így voltam a Csongorral, ezért Jánosra vagyok keresztelve. A polgári anyakönyvben viszont Csongor az első nevem.
Én is Tamásra vagyok keresztelve, és hát a régi rendszerben az Ubul az nem volt egy elfogadható név. Jellemző az, hogy Szentendrén, ahol gyerekekként nőttünk föl, ott négyen fiúk, testvérek, csak úgy voltunk nevezve, hogy kis Ubul, nagy Ubul, legnagyobb Ubul, tehát független attól, hogy mindenkinek volt saját más kereszt neve. Ez annyira tetszett, de hivatalosan akkoriban én Kállai Tamás névnek szerepeltem, de a rendszerváltás után, mikor sok családi barát, ismerős már visszatért Magyarországra, ők csak Ubulként tartottak nyilván, és úgy is szólítottak, és hát aztán a máltaiaknál is ez a név, hogy mondjam, híresült.
De mind a kettőre hallgatsz, ha valaki azt mondja, igen, hogy szervusz Ubul, akkor odafordulsz, és a Tamásra is.
Így van, tehát biztos, hogy az Ubulra biztos, hogy odafordul a Tamás, az van másik Kállai Tamás is, sőt, van vagy három Kállai Tamás még ebben a korosztályban, de Ubul csak egy.
Szentendrei gimnázium. Mikor voltál te a Szentendrei Ferences gimnáziumnak nem öreg diákja?
Én 56 és 60 között jártam Szentendrére, úgy került a család a kitelepítés kapcsán Szentendrére, ugye nem költözhettünk vissza Pestre az akkori törvények szerint, tehát én Szentendrén jártam általános iskolába, és hát ott folytattam Szentendrei Ferenceseknél, annak ellenére, hogy hát az általános iskolába úgy bocsájtottak el, hogy úgy se kerülök gimnáziumba, mert intézkedtek arról, hogy engem ne vegyenek föl gimnáziumba. Tehát akkor nekem már megvolt a helyem a ferenceseknél. 4 év azzal kezdődött, hogy 56, tehát ez azért úgy rányomta a bélyegét az első évekre. Mi 40-en indultunk, és aztán csak 20-valahányan, 28-an maradtunk 57 telére.
A többiek elhagyták az országot?
Elhagyták az országot, vagy valamilyen okból kifolyólag máshova költöztek. Ugye azért ez eléggé megrángatta ezt a társadalmat, aki oda járt, mert ottan tulajdonképpen a társadalomon kívül a másodrendű embereknek tekintett családoknak a gyerekei gyülekeztek össze.
Deklasszált elemek voltatok.
Igen, tehát egy ilyen reakciós iskolának voltunk mi tulajdonképpen. Volt is ebből elég probléma 57-58-ban, ugye akkor még ilyen apró forrongások voltak történelemben, és mindenki tudja, hogy vittek el diákokat tőlünk, ferencesektől, vittek el papokat, Szánton Konrádot még le is ültették, meg Hetény atyát is annak idején, és ez helye közel zömében 56-tal függött össze, és 57-ben, mikor az iskolai ünnepség volt, akkor hajszálon múlott, hogy nem zárták be az iskolát, mert nem voltunk hajlandók ilyen mozgalmi dalokat énekelni az évzáron, ami ugye elővült írna annak idején.
Gondolom a MUK jelszó volt fontos számotokra, és ebből is baj volt.
Hát igen, az akkor élt, és a felsősök, a harmad-negyedévesek azért elég aktívan tevékenykedtek ebbe. Ott egy nagyon mozgalmas társaság jött össze az akkori harmadikosok között, lett is belőlük néhány ismert ember, Kasánski Zombor, Dégi István, Demjén Gyöngyvér, tehát voltak problémák ilyen szempontból, de a végén aztán ugye elcsendesedtek a dolgok, és aztán 60-ban
békésen leérettségiztek. Ti voltatok az egyetlen iskola, amely koedukált volt. Hány fiú, hány lány volt körülbelül az osztályotokban, úgy nagyságrend szerint? Több volt a fiú, vagy több volt a lány?
Nem, a lányok voltak többen, 20 voltak a lányok, és 13-an a fiúk.
Hát akkor megbecsült személyei voltatok az osztálynak.
A mi osztályunkban, mert mi humán tagozat volt, én a humán tagozatban jártam, de a reálban ez fordítva volt. Uh-huh. Hát a reál, ami matematika-fizika szakos volt Benei tanár úrnak a vezetésével, és hát osztályfőnök is a Benei tanár úr volt akkor ott. Ott viszont fordított volt, ott 8 lány volt, és azt hiszem 21-nehány fiú.
Hát nagyon érdekes ennek az iskolának a története. Előzmény nélkül egy csendőr lakta nyácskából 1950-ben próbáltak iskolát kreálni belőle a ferencesek, akiknek az ölébe hullott a lehetőség, hogy életben maradhat a rend, hogyha tanító rendé válik. Még tanárok se voltak nagyon képzett tanárai a ferences rendnek. 56-ban hogy nézett ki az iskolátok? Azért most már akkor a 6. vagy 7. tanéve volt ez az iskolának, amikor te oda becsöppentél, most a forradalomtól függetlenül, még mindig egy ilyen toldott-foldott és szűkös hely volt ez, vagy pedig már akkor komfortos volt?
Hát nagyon sok mindent átalakítottak, de azért a régi istálló helyén volt az ebédlő, mind a tanári, mind a diák ebédlő, egy nagyon gyenge kis tornatermünk volt, hátul az udvarba egy csalakos kosárlabda pályát, de mi nagyon jól éreztük magunkat ezen szerény körülmények között, és kiváló tanári gárda volt akkor. Jóformán nem volt világi. Tehát nagyon kiváló emberek voltak, a Jenő helytanár úr, aki nem ferences volt, hanem ha jól tudom, premontrei, a Vas tanár úr, aki szalézi, a Horváth Kálmán a tanár úr, aki ha jól tudom, szintén premontrei, és...
Ez összefüggött azzal, hogy a ferenceseknek nem volt elég képzett tanáruk akkor még?
És hát ezen kívül nagyon sok olyan tanárunk volt, akik idősebb korban kellett, hogy beüljenek az egyetem padjaiba, és gyakorlatilag a korábbi filozófiai, vagy teológiai, vagy egyéb tanulmányok, felsőfokú tanulmányaikat kellett kiegészíteni, vagy nyelvi oktatással, mint Szikra Ferenc atya, vagy matematika-fizika tanítással, mint Benei György, vagy a Vid atya, az én osztályfőnököm, aki egyébként jogász volt, tehát...
Gondolom, kánonjogász.
Igen. És hát a többi atyák is, akik bizonyos tantárgyakat tanítottak, például Aladár atya, aki hittantanár volt, ő nekem nagyon...
Karácsony Aladár.
Igen. Ő nekem nagyon nagy pártfogom volt, ugye akkor mi nem nagyon éltünk jó körülmények között. Az iskola fizette a mi étkezésünket, tehát a menzát azt nekünk nem kellett, mint a 4 gyerekből, mert amikor én érettségiztem, 3-an jártunk oda, de Aladár atya minden télen segített valami téli ruhával, úgyhogy elvitt egy áruházba, és akkor ott vett nekem meleg nadrágot. De aztán nagyon kedves tanárom volt, Arisztid atya, aki korábban Esztergomba volt igazgató, de amikor Esztergom már kicsit jobban fölnőtt, akkor átjött ide Szentendrére, ő volt a biológia tanár, nagyon-nagyon kedves tanár úr volt, és hát nem szabad elfeledkezni Sebestyén Szaniszlóról, aki nem sokat tanított, ő volt az igazgató, de abban a helyzetben mindig arra kell visszaemlékeznünk, hogy azért neki volt a legnehezebb dolga. Szóval neki kellett tartani a hátát az iskoláért, állandó zaklatásnak volt ebből a szempontból kitéve, amit mi akkor nem észleltünk, nem tudtuk, tehát nem tulajdonítottunk neki jelentőséget, de utólag tudjuk, hogy nem volt egy könnyű élete. A ferences szellem, az a baráti, az a ember szerető hangulat és kvalitás, ami az atyákban benne volt. Jó, voltak nagyon szigorúak is, meg voltak nagyon szigorú periódusok, mikor nehezen mentek a dolgok, de akkor is megvolt mindig a biztatás és az ember mellé állás. Mi ottan azért egy nagyon nagy, hogy mondjam, úti csomagot kaptunk az atyáktól, ugye közöttük is sokan voltak, akik hát megpróbáltatásokon mentek keresztül, részben hadifogságban, például Töltöm atya, ha jól emlékszem, ugye ő abból jött, és az egyik legvidámabb tanárunk, és közvetlen, kvázi majdnem, hogy pajtás volt. Tehát nagyon emberközeli volt ez a ferences millió, amellett pedig hát abban az időben elég magas színvonalú oktatás is folyt, nem véletlenül, mert hát azok a tanárok, akik oda jöttek, azok azért komoly kvalitásúak voltak. Hát Szántó Konrád az professzori kategóriából lett ugye degradálva, vagy egyetemi tanári kategóriából lett degradálva, hogy Szentendrén történelmet kellett tanítania. De hát ő is a maga humorával, aktivitásával egy kiváló valaki volt, és az ember nagyon nagy empátiával gondol vissza rá. Voltak egyéniségek tanárok közül, érdekes osztálytársak ugye voltak, és még azért egy hozzátehető, eléggé egy homogén társadalmi gyökerekkel rendelkező társaság voltunk mi. És ez volt Sebestyén Szaniszlónak a nagyon nagy érdeme, hogy ő ezt kvázi hivatásának tudta be, hogy ezeken a családokon, akiknek valóban sok esetben nem adatott volna meg az, hogy gimnáziumba járassák a gyerekeiket. Valóban ez az összetartás egyrészt ugye az egy gyökerű múlt és a küzdelem, ez volt egy másik nagy adalék, vagy hát előny nekünk, én szerintem, ami mutatja is azt, hogy szerettek oda a diákok járni, most is nagyon jó közösség a ferences öreg diák szervezet. Az én osztályom pedig évente kétszer-háromszor összejön egy baráti beszélgetésre.
És nagyon jól érzitek hát magatokat egymás között.
Vagyunk így 55 év után is.
Mielőtt az érettségi utáni életed alakulására rákérdeznék, menjünk vissza egy kicsit a múltba, említettem, hogy
a Kálai dinasztiának vagy tagja. A Kálai Miklós miniszterelnök is ugyanez a család, a boszniai Kálai Béni, aki az osztrák-magyar monarchia képviseletében Boszniában az első ember volt, ő is. A te családod emiatt volt deklasszált, vagy valami külön okból?
Ugye hát egy úri család, tehát egy nagyon ősi, nemesi család, a Kálai család. Gondolom Kálai Miklósnak és Kristófnak a titkára volt az apjának. A múltja is befolyásolta ezt, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a családnak ugye a két ága, mely 1690-től válik szét az orosi és a napkori ág.
Igen, még egyszer?
Napkor.
Napkor, igen, az
kettő, a nyírség. Nyírségben egy-egy település, és hát annak idején ezeknek a településeknek voltak a urai, az akkori ág fejek, és hát erről nevezték el a két ágat. Az a jellemző, hogy a napkori ág, tehát a miniszterelnökék ága, az többnyire közért dolgozó politikusok, főispánok, és a mi águnk, tehát az orosi ág, az meg inkább tudományos és tudós embereket adott. A Béni is először, Kálai Béni egy nagyon nagy tudós volt, és aztán ebből lett tulajdonképpen Bosznia-Hercegovina kormányzója, majd a monarchiának a közös pénzügyminisztere. Polihisztor tudós ember volt, és kicsit örökölte ezt a szituációt az én nagyapám is, aki nagyon rövid ideig volt csak Csíkvár megyébe főispán, de inkább genealógiával és földrajztudom, mert történelemtudományokkal foglalkozott, csillagászattal, őstörténettel, tehát ők inkább ilyen gondolkodó, tudós emberek voltak. Megtehették abban az időben, én gondolom. Aztán mi velünk azért úgy változott a helyzet, úgyhogy nekünk kicsit azért kellett későbbiek folyamán megküzdenünk a életért és a műveltségért.
Édesapád mivel foglalkozott? Amíg foglalkozott azzal, amivel akart foglalkozni?
Hát édesapámnak közgazdasági végzettsége volt, és ő a kultuszminisztériumban volt közalapítványi főfelügyelő, és hát onnan tették ki, és onnan deportálták tulajdonképpen, és mikor aztán ő meg ezermester volt, tehát kézügyessége volt, óriási, ő a kitelepítésben azzal élt, hogy fazekat foltozott, varrógépet javított, rádiókat javított, tehát mindent, ami ilyen műszaki dolog, Bakonszegen, meg ott környékén, Berettyújfalu környékén, ő volt az ezermester. Mikor aztán a kitelepítés után visszajött, akkor géplakatos lett a Szentendrei írószergyárban. Engem is hivatalosan kitelepítettek, tehát én 10 éves voltam akkor, amikor a kitelepítés volt 52-ben, és akkor én átkerültem. 51-ben telepítették ki tulajdonképpen édesapámat. Ez egy külön történet, mert valamilyen isteni segítség folytán mi akkor, mikor júniusban jött a fekete autó, akkor mi a Hedri birtokon voltunk gyerekként. Hedri anyám az Hedri Magdolna, ez szintén egy régi nemesi család, a Hedri degenere Aba, tehát a mamámék családja, az Aba Sámú elég le tudja vezetni a nemzetségét, úgyhogy nekem bizonyos vonatkozásban királyi vér is csörgedezhet az elembe, vagy ez csak ilyen viccesen. Mi akkor vidéken voltunk, és apámat elvitték, érdekes módon nem keresték a családot, valószínű annak köszönhető tulajdonítható, hogy egymás mellett laktunk a Stáli utcában a nagyapámmal.
A koordinárház mögött is Stáli utca.
Azt nagyapámot is Ubulnak nevezték, tehát Kálai Ubul. Jöttek a papírok, egy Kálai Ubult megtaláltak. A mai napig nem tudjuk, hogy csinálták. Egy biztos, mikor a kárpótlás jött, akkor bekértük az iratokat, ott meg volt konkrétan, hogy minket is kitelepítettek. Valószínű annak köszönhetjük utólagos elemzések alapján, hogy a házmester az egy nagyon rendes ember volt, és ő valahogy el tudta intézni azt, hogy elvigyék az egyik Kálai helyet gondolom nagyapám papírjával a apámat, mert ő akkor már csak egyedül volt, de ő nem lakott Pesten, hanem Sződön, a felesége házában. És akkor mi kihúztuk azt az évet 51-et falun, aztán 51 karácsonyán jött az igazgató, iskola igazgató, egy zimankus, stranda, téli idő volt, a kúria hátsó ablakán kopogtatott be, és mondta, hogy jó lenne, ha elmennénk innen, mert most volt a pártbizottsági ülés, és hát kezdik piszkálni, hogy mit keresnek itt a kálai gyerekek. Akkor visszaköntünk Pestre, addigra már Pesten befejeződött a kitelepítés, és akkor a házmester segítségével édesanyám elcserélte a pesti lakást egy Szentendreire, és így kerültünk ki mi 52 tavaszán Szentendrére.
Az elmondásodból is kitűnik, hogy voltak azért, akik emberek tudtak maradni, iskolaigazgató, házmester, tehát azért volt egy szolidaritás a társadalomban, nyilván volt sok gyenge jellemű ember, akik igyekeztek úgy érvényesülni mások rovására, de nem csak ez volt.
Nem, hát nem volt egyszerű. Addig, az életünk addig, amíg Szentendrén jártunk, igen, mert ott kvázi egy burokba voltunk, 56-ot is gyakorlatilag megúsztuk, mert az ugye kiesett a harcokból, egy-egy élményem van, csak egy jellemző élményem. 56-tal kapcsolatban már iskolások voltunk, vagy úgy járt iskolába járt, azaz nem jártunk iskolába, mert tanítási szünet volt, de jöttünk fel a Dunapartról focizásból, és jött egy katonai, orosz katonai konvoj, és megállt ott előttünk, és kiszállt az egyik ilyen tiszt, és kérdezte, hogy Suez.
Hol van a Suez? Suez csatorna.
Úgyhogy ez jellemző, ez úgy megmaradt a...
Igen, mert a legendaként ezt szokták mondani, hogy nem tudták, de hova jöttek, de te konkrétan ezt megtapasztaltad, hogy azt hitték, hogy a Suezi csatorna környékén Egyiptomban vannak.
Így van. Szóval mi azért ott a másképp, megvoltunk nagyon jól a szentendrei iskolában, egy nagyon jó hangulatú iskola volt, ezért mondta Korzenszky Richard egyszer azt, hogy a bencések azok tanítanak, a piaristák azok embereket, nagy embereket szoragnak, a ferenceseknek meg jó ott lenni. És hogy jellemezve ez tényleg ez volt. De hát azért annak megvolt az a hátránya, hogy hiába volt az én osztályomban a 32 leérettségizetből 13 kitűnő érettségizet, egyetlen egy osztálytársamat se vették föl az egyetemre.
1960-ban senki nem jutott be az osztályokból az egyetemre. Későbbiekben...
Sőt, a Reálból sem, tehát mi akkor végeztünk több mint 50-en, 60-an végeztünk.
A két osztályban.
A két osztályban együtt volt, vagy 25 kitűnően érettségizett, tehát első osztályon érettségizett osztálytárs, és közülük egyetlen egy embert se vettek föl, egy hölgy kapott előfelvételit egy évre rá. Viszont amikor a 10. érettségi találkozóra gyűltünk össze, még Vidatya akkor élt, akkor meg már a fiúk közül 90%-ának megvolt a
diplomája
valami.
Tehát bejutott később nappalira, vagy esti levelezőn, de el tudták végezni.
Hát az én esetem is egy nagyon kacifántos szituáció volt, dolog volt, esemény, mert hát ugye engem se vettek föl. Én először Veszprémbe jelentkeztem.
Vegyipari Egyetemre?
Vegyipari Egyetemre. Ott aztán egyértelműen visszadobták, hogy nincs hely, és különben is nálam sokkal nem rátermettebb, hanem megérdemeltebb embert vesznek föl, tehát kicsit benne volt az, hogy én azért ugyan osztályidegen vagyok. Aztán másodszor jelentkeztem a Műszaki Egyetemre Budapesten, és azt addig én segédmunkásként, majd technikusként dolgoztam a kínai gyógyszergyárban.
És akkor munkáskáderként bejutottál már?
Na most a második évben már munkáskáderként mentem saját nevemen, de nem ez döntött, jártam előkészítőre, ugye akkor már 2 éve az ember befejezte az egyetemet, meg az jó is volt.
Nem az egyetemet, a gimnáziumot.
A gimnáziumot. Jó is volt járni előkészítőre, kicsit megmozgatta az embert, adott szabadságot is hozzá, tehát el lehetett jönni a munkából akkor, hogyha az előkészítő volt, tehát kicsit előnyös is volt az embernek, és a fizika előkészítő tanfolyamnak a vezetője, egy nagyon kedves hölgy, aki a Fiszkém tanszéknek volt a pártitkárnője, az nagyon megkedvelt engem, mert mikor hozott ilyen különleges feladatokat, akkor azokba én elég jól szerepeltem. Én egyébként középiskolában is matematikai meg fizika versenyeken szerepeltem, nem is ilyen gyengén. És akkor ő azt mondta az év végével, hogy hát ha megvan a felvételi, akkor szóljak neki, hogy hogy sikerült, meg kíváncsi rá, hogy mi a helyzet lévén az előéletem. Mondom neki, fölhívom telefonon, hogy én szerintem jól sikerült a felvételim, elmondtam, hogy hogy mint, jó, köszönöm, oké, akkor majd legközelebb, ha megkapom az értesítést, akkor jelentkezzek. Na, természetesen július körül megkaptuk az értesítést, nem vettek föl helyhiány miatt. Ez a hölgy akkor nagyon berágott, ahogy az ember így mondja.
Igen, testiesen.
Testiesen, és hát elment, kikérte a papírokat, és visszahívott, hogy azt mondja, igazam van, tökéletesen sikerült a felvételim, nekem van a legtöbb pontom a akkori felvételizők között, mert nekem 2 év plusz előéletem volt, meg még a munka végzés is. Azt mondja, de az a helyzet, hogy engem az egyetem nem vehet föl, olyan lukász van káder szempontból a rektorság, a rektori hivatalban, hogy engem az egyetem nem tud fölvenni. Fellebbezzek minden fórumon, tehát minden alkalommal, amikor most jön, most fellebbezek, akkor vissza fogják utasítani, akkor még egyszer fellebbezek, akkor már rektori fellebbezés, a rektorira is fellebbezek. Általában nem szoktak rektorira engedni, de azt mondja, ő azt elintézi. És a rektori után az a minisztériumba megy, ott már nem tud közben lépni, ott a minisztériumnál dől el a helyzetem. Ugye ez 62-ben, 62. szeptember közepén kap az édesapám egy levelet a kultuszminisztériumból, akkor azért csak a heckedvéért mondom, hogy Kálainak hívták a minisztert, a kultuszminisztert.
De nem a mi családunkból. Nem Y-nal írta a nevét.
Nem Y, és nem a mi családunkból való volt. Hát, behívták. Bement a minisztériumba, ugye korábban mondtam, hogy ő ott dolgozott annak idején, és a titkárnő fogadta, és mondta, hogy Kálai elvtárs üljön le, vagy Kálai úr üljön le, a miniszter helyettes elvtársnak vendége van, majd ha végez a vendéggel, akkor majd fogadjam magát. Oké, pár perc múlva jön ki a miniszter helyettes elvtárs a vendégével, és mikor jön vissza a kapuból, ránéz apámra, azt mondja, Kálai úr maga mit keres itt? No, kiderült, hogy a miniszter helyettes volt a portás annak idején, mikor az édesapám a minisztériumba járt, és reggelenként nagy jovácsával között, jó reggelt kívánok, Kálai úr, hogy szolgál az egészsége. Na most azt kérdezte, hogy na, miben segíthetek ebbe, ezek után fölvettek az egyetemre.
De ő nem a Kálai volt.
Nem, egy másik igen. Volt, nem tudom.
De nagyon izgalmas, ezek szerint nem rossz emlékeket őrzött édesapádról.
Igen, és hát akkor most képzeld el, ugye, hogy abban az időben engem, én szeptember végén kerültem be az egyetemre, mint minisztériumi fellebbezésre fölvett valaki, 5 évfolyam társam volt, akit így vettek föl minisztériumra, általában mind ilyen deklasszált család elemekből való hölgy és fiú volt, és hát nekem ez végig kísért az egyetemen, mert ugye az a MIL lapon, a minőségi, tehát ezen a bizonyos személy nyilvántartási lapon, aki ugye minden egyetemistáról ugye vezetve volt, azon mindegyiken rajta volt, hogy minisztériumi fellebbezésre kerültem az egyetemre, aztán vagy azt kérdezték, ja igen, könnyű volt neki, mert a Kálai miniszter elintézte neki a egyetemi felvételt, aztán néha gondolkozom azon, most kiigazítsam el a dolgot, vagy nem, melyik a jobb, hogy...
De azt hitték, hogy a miniszternek vagy rokon, a pontos is miniszternek.
De volt, akik hogy mondjam, komolyan vették, sőt, egyik vizsgámon megkérdezte az egyik professzor, hogy ki nekem a Kálai Miklós. Mondtam, hogy egy távoli nagybátyám, de hát a családnak nagyon jó ismerőse, mert hát közel voltak a birtokaik, az édesanyámmal is egyéb. És hát az mi van a Miklós barátommal, mondja így a prof. Szóval, mert együtt voltunk képviselőtársak annak idején. Hát mondom, éppen 3 hete halt meg New Yorkban, ez a 67-ben voltam, amikor 5 éves voltam. Tehát voltak, akik tudták, hogy hova tegyék a dolgot. Volt még más ilyen élményem is. tudományos szocializmus vizsgálni, fasizmussal kapcsolatos tételt kaptam, és
hát... És a Kállai kettőst emlegették, vagy?
Nem, vastanár úr annyira belénk verte annak idején a fasizmussal kapcsolatos tételeket érettségire, hogy én abból éltem, azt írtam le, és adtam elő a vizsgán, és a docens megkérdezte, hogy honnan vettem ezeket, azt mondja, hát ez kiváló dolog, hogy ennyire tömören összefoglalva a dolgot. Hát mondom, ez még gimnáziumi élményem, a tanárom azt mondja, hova járt gimnáziumba? Mondom, Szentendrére. És akkor a papok így tanították a történelmet? Mondom, bizony, nekünk jobban kell tudni a fasizmusról, meg a kommunizmusról, mint a ókori történelemről.
Kállai Kristóffal, Kállai Miklós fiával többször találkoztam Rómában, amikor kint dolgoztam, akkor sok mindenben volt segítségemre. Ő egy nagyon barátságos, kedves, de hát kicsit racsoló, a család múltjára nagyon-nagyon büszke, és avval olykor hencegő is volt, ezt nem negatíve akarom mondani, te nem racsolsz, és szerényen beszélsz a múltról. Mit jelent neked az, hogy egy olyan család ma élő tagja vagy, amely a tatárjárásig vissza tudja vezetni a család fáját, és valóban vissza tudja vezetni? Erőt ad, vagy egy adalék csupán? Tehát mit jelent ez, hogy az ember alatt ne szaladjon el a ló, de mégis értékelje mindazt, amely megadatott neki?
Hát igen, ez egy nagy ajándék tulajdonképpen, hogy az ember ilyen háttérrel kezdhette annak idején az iskoláját. Ugye a kellemetlen időkben, a nehéz időkben nem nagyon lehetett ezzel nemhogy élni, de még beszélni is alig lehetett róla, de azért otthon mindig az volt, hogy igen, nekünk tartani kell magunkat. 56-ban szó volt róla, hogy én menjek ki, mert nekem kiváló gimnázium volt, Melkben meg volt a helyem, tehát mehettem.
Melkben? Ausztriába.
De a nagyapám egyértelműen azt mondta, akit ugyan elég jól meghurcoltak szintén, hogy szó sincs róla, itt kell maradnunk, itt kell helytállni, és tulajdonképpen ez a helytállás, ami akár részükről, akár édesanyám részéről, hogy több éven keresztül egyedül tartotta tulajdonképpen föl a családot, a négy gyereket, mert ugye apám csak 53-ban jött vissza a kitelepítésből, addig mi külön éltünk, tehát ő Berettyóújfalun, mi Szentendrén. Tehát volt tartás ezekbe az emberekbe, fölmenőimbe, és még többet is tudnak. Ugyanez a helyzet Kristóf bácsiéknál is, akik nem minden szenvedésen keresztül jutottak el oda, hogy akkor, amikor te Rómába voltunk, ő ott egy nagyon elismert vatikáni nagykövete volt.
Igen, a Máltai lovagrendnek volt a vatikáni nagykövete évtizedeken keresztül.
Igen, és ráadásul ők szervezték meg Apor Gáborral, meg a palavicsinyiekkel, hogy a az emigrációban lévő magyarokból újraéledjen a Magyar Máltai Lovag Szövetsége, és ő egy nagyon elismert ember volt, tehát, de és mikor visszajött 90-ben, ezt ő hozta magával, tehát, és ez tényleg azt mutatja, hogy igen, helyt kell állni az életbe, és szerencsére nekünk is azért megadatott kis küzdelemmel, vagy nagy küzdelemmel. Tulajdonképpen az ember olyan sokat mi fiatalok nem vesztettünk, mert én azzal például, hogy 2 évet egyetem előtt kénytelen voltam dolgozni segédmunkásként, meg technikusként a kínaimban. Én nekem annyi előnyöm származott tapasztalatokból, mind emberi tapasztalat, mind társadalmi, mind szakmai tapasztalat, hogy az egyetemen nekem sokkal könnyebb volt a gyakorlati részeket abszolválni, sőt, időnként még a tanársegédeket is kicsit ki kellett segíteni, így technikai, gépészeti dolgokból, de végső soron a tapasztalat, amit az ember ilyenkor még az későbbi mérnöki praxisába is nagyon jól jött, mert én nekem nagy tekintét adott az, hogy az öreg szakik, akiknek volt egy szakmunkás iskolája, de 40 éves tapasztalata, azokkal én meg tudtam érteni a szót, és meg tudtam beszélni, hogy jó, Feri bácsi, igaz, hogy ez 40 évig így csinálják, de most próbáljuk így csinálni, mert így jobb lesz. És mikor jobb lett, akkor a Feri bácsi teljesen boldog volt, hogy valami újat tanult. Most visszakanyarodva az eredeti kérdésedhez.
Az Isten szeretőknek minden a javára válik, ahogy hallgatlak, megerősödik bennem ez az igazság.
Hát végső soron igen. Én szerintem ez a társadalmi réteg nagy részt, akik végig küzdötték itt Magyarországon ezt a néhány évtizedet. Én nagyon sok embert ismerek, és jó, akkor kemény volt, de mindenki azt mondta, hogy tulajdonképpen egy nagy élettanító periódus volt ez az időszak. Nekünk meg kellett azért is harcolnunk, hogy bekerüljünk az egyetemre, hogy elvégezzünk valamit, de azt is el kellett fogadni, hogy ha hetente 3-szor tészta volt, és nem volt hús vagy komoly étel az asztalon, de nagyon jól megvoltunk a zsíros kenyeres bulikkal is, és lényeg az, hogy jó társaságban és azonos gondolkodások között legyünk, tehát végső soron ezt adja, és ez a családi múltra is visszavezethető, és az ember nagyon, hogy mondjam, büszke arra, hogy azért egy ősi család sarjaként meg tudtunk maradni, és mai napig elismert emberei vannak a itteni magyarországi életben is, meg a korábbiban is a Kálai családnak.
Rendszerváltozás után egyrészt a Máltai lovagrend magyarországi föltámasztásába bekapcsolódtál, másrészt az öreg diák szövetségek megszületésénél is bábáskodtál, és hát ma is a Pax Hungarica Öreg Diák Szövetségnek a vezetője vagy. Tehát hogyan kezdődött számodra ez a tevékenység? Gondolom, akkor még nem voltál nyugdíjban, de hozzáfogtál a közéletben is szerepelni, amikor lehetett.
Igen, én általában egy ilyen közösség érdekeltségű emberként éltem meg a múltamat, az iskolában is osztálytitkár voltam. Valószínű, ugye a gondviselés erre készteti az embert, hogy akinek többet adott, akkor többet is tegyen. Ebből adódott aztán az is, hogy amikor 87-88-ban elkezdtünk beszélni arról, hogy kéne öreg diák szervezet csinálni a ferenceseknél, Lakner Zoliékkal, akkor én ott is már a Ferences Öreg Diák Egyesület születésénél ott voltam, ott kezdődött a dolog. Mi voltunk, ugye Ferencesek az elsők, akik akkor megalakultunk, volt is Kolos atyának ebből nagyon sok problémája akkor a rendszerváltásig abban a két évben, tehát többet járt a...
87 táján elkezdtetek szervezkedni?
88-ban meg is alakultunk. Ugye 87 volt az első egyesületi törvény, és annak alapján mi már 88-ban bejegyzett egyesület voltunk, mint Ferences Öreg Diák Egyesület. És akkor a 90-es években többekben fölmerült az, hogy meg kell csinálni ugye a diák szövetségeket. Jó, 89-ben akkor már a piaristák is megcsinálták, ciszterek is megcsinálták, nem sokára 90 elején a bencések is.
A piaristák diák szövetségénél Antal József bábáskodott, ugye?
Igen, igen, kezdetben ő volt addig, amíg meg nem választották MDF-et, ő volt az első elnök. Úgy adódott, hogy valamilyen beszélgetés kapcsán Takács Nándor vetette föl akkori megyéspüspök, hogy...
Fehérvári megyéspüspök, igen.
Hogy kellene valami összefogást, valami fórumot teremteni így a volt szerzetes rendi iskoláknak, és akkor...
Ő maga is premontrei diák volt Keszthelyen.
És akkor 90 januárjában összetrombitáltunk, vagy 8-10 embert, és Várszegi Asztriknál a központi szemináriumba össze is jöttünk. És akkor tulajdonképpen elindult egy közös gondolkodás, az még nem volt egy jogi szervezet, csak a régi öreg diákok, premontreiek, ciszterek, jezsuiták, több premontrei, ugye a saját oskoláink, akik működtek, Bence és Piar, etc. Elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hát kéne valami fórumot találni arra, hogy támogassuk mind az iskolákat, az akkor kicsit jobban föllélegző iskolákat, mind pedig a kormányzatot abban, hogy új iskolák legyenek.
Hát kellett ez a támogatás, mert hát ott van a Dabassári eset, olyan rettenetes ellenszélben születtek meg az első egyházi iskolák, hogy csoda, hogy megszülettek.
Hát voltak is kisebb-nagyobb problémák, de végső soron egyre másra alakultak meg a diákszervezetek, öreg diákszervezetek. Márciusban, 90 márciusában már csatlakoztak a női szerzetes rendek által fenntartott iskolák, tehát régi iskolák, amik nem tudtak újraindulni, például a Sacré-Cœur, de ugyanúgy a Miasszonyunk és a Svetics, meg a Margitosok is összeálltak, tehát végső soron 91 márciusára, amikor a Pax Hungarica megalakult Székely Tibor vezetésével, akkor 11 szerzetes rendi diák szövetség állt össze, tehát azok alapították meg. Ezekhez csatlakoztak aztán majd az évek során a protestáns felekezeti iskoláknak a diák szövetségei, a Lónyai, a Fasori, a Bármadas, tehát mind neves ugye, gimnáziumok, de hát aztán mi egy cél érdekében tevékenykedtünk, és annak idején eléggé aktívan. Na most ezzel paralel, tulajdonképpen ez az iskolai ív, ezzel paralel, ugye amikor Bözenáger Csilla kapcsán bejött a máltai rend Magyarországra 88-89-re adományok kapcsán, és megalakult a máltai szeretetszolgálat. Mi akkor már itten néhányan föl voltunk kérve, hogy ha a történelem megengedi, akkor itt is fognak fölvenni máltai rendtagokat. Tehát 88-ban szerveződött egy baráti társaság, zömében Kállai Miklósnak, aki itt Magyarországon élt, a Kristófnak az öccse. Ő szervezésével néhányan föl lettünk kérve, megkérdezvén, hogy hát hajlandók vagyunk. Aztán kérdeztem Kristóf bácsit, kint voltam Rómában, jó, de hát ez mivel jár? Aztán mondta, hogy hát kell egy kicsit jótékonykodni, meg aktivizálódni itten a problémák megoldása terén, vagy katasztrofák, vagy egyéb esetében. No, ez be is következett ugye 89-90-ben elég jócskán annak idején.
Katasztrofa, tehát az NDK menekültek, igen.
Idézőjelbe tett akkori katasztrofa, de hát ott volt a délvidéki háború, meg
a 90-es évek elején,
tehát ott azért volt csinadratta. Tehát így aztán így ennek kapcsán kerültem én közel a máltai rendhez, és aztán 90-ben avattak engem föl, de akkor még ez az avatás, ez Németországban Altöttingbe történt, mert akkor még a orosz csapatok Magyarországon voltak, és Kállai Kristóf azt mondta, hogy addig ő nem jön Magyarországra, amíg az orosz csapatok Magyarországon vannak. Úgyhogy aztán, amikor kimentek az orosz csapatok Magyarországról, akkor a Kállai Kristóf is visszajött, megpróbálta régi családi hagyományait kárpótlás kapcsán egy kicsit vissza, a birtokait kicsit visszaszerezni.
És hát Kálosemjénben sikerült is, ugye?
Igen, Kálosemjén környékén sikerült is, meg Nyíregyházán is néhány objektumban ugye meg tudta valósítani azt, hogy ottan csinált egy kálai gyűjteményt, meg Semjénben a kriptát és a kiskápolnát helyreállították, és hát most folyik a munka nagy európai támogatással a kálosemjéni kastélynak a rekonstrukciója, újjáépítése, az egy kulturális központ lesz ott majd a nyírségben.
De azt visszakapta a család végül is, magát a kastélyt, nem?
Nem kapta vissza a kastélyt, de most...
Jobb is, azt hiszem, az egy csődte meg.
Persze, hát akkor nekünk kellene ugye megcsinálni a dolgot, így állami tulajdonban van, így az állam fölvállalta a renoválást, újjáépítést, a kastélyparkot, úgyhogy ha minden jól megy, akkor jövőre ott lesz egy nagy kállai összejövetel a kastély átadásakor. Most visszatérve arra, hogy alakult a dolgom, akkor végső soron én akkor a máltaiaknál is vállaltam egy bizonyos vezető szerepet a kezdetek kezdetén. Ugyanúgy a Pax Hungarikában én inkább titkárságot vállaltam kezdetben, amikor Székely Tibor lemondott, hogy ő nem tudja, akkor én fölvállaltam akkor a Pax Hungarika elnökségét. De ez az elnökség csak 2 évig tartott, 96-ig, mert 96-ban kínai gyógyszergyárban engem kineveztek itteni Magyarország igazgatónak, a kémiai szakterület igazgatójának, és akkor azt mondtam, hogy 3 dolog az túl sok, tehát én a Pax Hungarikát akkor letettem, tehát lemondtam, átadtam Gessler Ödönnek, és azt mondtam, hogy majd akkor jövök aktívabban vissza, hogyha nyugdíjba megyek. Na ez megtörtént 2007-ben, mert 2007-ben elmentem nyugdíjba, és akkor visszamentem, és akkor 2008-ban újra engem választottak a Pax Hungarika elnökévé. A máltaiaknál pedig én a 25 év alatt végigjártam minden vezetői posztot, gyakorlatilag voltam ispotályos, voltam kancellár, voltam főtitkár, voltam alelnök. Most ebben a legutóbbi 5 éves periódusban most elnök vagyok, de most letelik december 31-ével az elnöki periódusom, és átadom a stafétabotot a fiataloknak.
Köszönöm a hallgatók figyelmét Kállai Ubul Tamással, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének, valamint a Pax Hungarika Keresztény Diákszervezetek Szövetségének az elnökével beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.